Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ez a római levélből való sorozat, amelyet Esperes úr állított össze, nagyon is aktuális, mert hiszen éppen a római levelet vesszük sorra az útmutató esti igéje alapján, meg a római levél mindig nagyon aktuális, az egyházban mindig a római levél indított el az ébredést, a megújulást, a reformációt, annak idején Augustinus életét, és sorolhatnám, hogy a római levél milyen eleven élő igei üzenet, tulajdonképpen a keresztény teológia nagyon mély összefoglalása Pál apostol által, természetesen a Szentlélektől ihletett ige, ami előttünk van. A ige, amit most fel kell olvasnom, tulajdonképpen mondhatnám egy fél mondat, de felolvasom az egész mondatot a római levél 6. fejezetének 23. versét, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. De ma este csak ez a fél mondat tulajdonképpen az alap igénk, mert a bűn zsoldja a halál. Tehát, és az egyik fő kérdés, ami előttünk áll, hogy Isten, mint igazságos Isten. Nagyon komoly probléma Isten igazságosságának a kérdése. Hiszen nap mint nap felteszik a kérdést, hogy engedhette meg ezt az Isten? Hol volt az Isten? Ugye? Hogy halljuk, talán a saját szívünk visszhangjában is ott van, lehet, hogy a hívő ember nem meri hangosan kimondani, de vádolja az Urat, hát Uram, hol voltál? Miért engedted meg? Hogy történhetett? És egyik tragédia történik a másik után, egyik nyomorúság a másik után ebben a világban, és valóban láthatjuk, hogy ez a világ olyan, ahogy az ige mondja, a halál árnyékának a völgye. És alapjába véve mondhatnánk, hogy a bűnvetés meghozza maga termését, a zsoldját, a halált. Ilyen egyszerűen akár be is fejezhetnénk ezt az ige magyarázatot, de sokkal-sokkal mélyebbre kell ásnunk, hogy megértsük a dolgokat. Egyszer egy idős gazda, akit megérintett egy ige hirdetés, elővette a Bibliáját végre vén korában, és elkezdte olvasni. Aztán eljutott egy ideig, és azt mondta, asszony, ha ez igaz, ami itt le van írva, akkor mi elvesztünk. Biztos tetszettek hallani ezt az anekdótát. Aztán olvasta tovább, aztán egyik este eljutott oda, asszony, ha ez igaz, akkor mi megmenekültünk. Tehát tulajdonképpen így is mind a kettő igaz. Ha igaz, akkor ha Isten igazságos, akkor mi elvesztünk. Azt gondoljuk, hogy a bűnkérdéssel csak az egyház foglalkozik. Hát egyáltalán nem. Az egész világ foglalkozik a bűn kérdésével. Hát azért van rendőrség, azért van katonaság, azért van bíróság, azért vannak hatalmasságok, meg azért van adóhivatal, mert az ember bűnös. Ha az ember nem volna bűnös, mindezekre nem volna szükség. Tehát a világ is nagyon, nagyon is intenzíven foglalkozik a bűn kérdéssel, és annak ellenére pont a világ az, amelyik le akarja tagadni a bűn valóságát, amely tulajdonképpen sokkal mélyebb dolog, mint az erkölcsi bűn. A világ természetesen csak az erkölcsi bűnnel foglalkozik, de általában csak azzal az erkölcsi bűnnel, ami az állam, hatalom számára anyagi hátrányt jelent, azt tekintik ők bűnnek, vagy éppen az állam hatalmat veszélyezteti valaki, hát az a fő bűn, de valójában a bűn sokkal mélyebb, a gyökere egészen a szívünkig eresztette a mérget termő gyökereit, mert gyakorlatilag az ember a bűneset történetében egy drámai mérgezést kapott, amiből nem tud többet kigyógyulni, csak Isten szabadíthatja meg a bűn átkalól. Tulajdonképpen a kígyó méreg otthat mindegyikünkbe, és az egész emberiség életét áthatja, és ezt teszi boldogtalanná, ezt teszi olyanná a világot, ami sokszor szinte elviselhetetlen az emberek számára. Egy nagyon alapvető kérdést tisztázni kell, mert a világ nem tisztázza a dolgokat. A filozófia, a pszichológia, a, a világ nagyjai, írók és művészek nem tisztázzák a dolgokat, egyszerűen a felületen mozognak és nem mernek a mélyre hatolni. Aki pedig a mélyre hatol, rettenetes botrányokat próbál érzékelni, vagy érzékel, mert többször elmondom, hogy akár Darwin, akár Baudelaire iszonyúan megbotránkozott Istenbe. Darwin azt mondta, mikor meghalt a 10 éves kislánya, az Isten gonosz. Mert aki az oroszlán árkapcsát teremtette, az egy gonosz Isten. Baudelaire még tovább megy, ez a francia művészet történész és filozófus egyenesen kimondja, az Isten gonosz és maga a sátán. Ha most gondoljatok bele, hogy a nagy embereink, az igazi nagy emberek a teológiai problémáikkal ilyen botrányokba fulladnak. De miért? Mert félreteszik a Bibliát, és csak az eszükkel próbálják megoldani a bűnkérdést. Mert Baudelaire is kimondja, hogy az ember gonosz. Legalább ehhez volt esze, szeme, meg bátorsága, hogy kimerte mondani, hogy az ember gonosz. Márpedig, ha az Isten ilyen ember teremtett, akkor ő is az. Értitek, hogy a bűnkérdés micsoda, milyen szántó probléma? És aztán miért jut ide egy ember? Mert egyszerűen félreteszi az igét, nem számít, hogy az Isten nem ilyennek teremtette az embert. Az Isten igazán jó és szent Isten. Az Isten nem bűnös embert teremtett. Isten nem bukott angyalokat teremtett. Hanem a bűn lényege éppen ott van, ahogy Jézus Krisztus kimondta, hogy nincsen jó, csak egyedül az Isten. Testvérek, ez annyira, annyira hihetetlen nagy igazság, hogy ezt mindig figyelmen kívül hagyjuk. Nincs jó ember. Szoktuk viccesen mondani, azokat eltemettük, mert amikor jönnek bejelenteni a halottakikat, a gyermekek, vagy éppen a szülők, akkor mindig meghalljuk, hogy a legjobb embert fogjuk most eltemetni. De alapjában véve ez mind önáltatás. Ez mind önáltatás. Tehát azok a józan ítélő képességű világi emberek, akik a társadalmat elemezik és józan szemmel nézik az életet, akkor azok azt mondják, bizony az ember gonosz. A Biblia is ezt mondja. De viszont Isten nem gonosznak teremtette az embert, de hát akkor egyáltalán hogy lett a sátán gonosz? Egyáltalán a bűn eredete. Ugye értitek, hogy milyen nagy probléma? Hát akkor, ha voltak teológusok, akik eljutottak oda, hogy a Isten akarta a bűnt. Tehát teológusok is belebotlottak a bűn kérdésébe. Nem olyan egyszerű dolog ez. De a Biblia világosan beszél a bűnről. Mert tulajdonképpen a bűn lényege, Jézus így mondta, az a bűn, és most itt jó nagybetűvel kellene írni, hogy a bűn az, hogy nem hisznek bennem. Így is mondhatnám, tehát a bűn Isten tagadás. A bűn az Istentől való elszakadás. A bűn lényege az, hogy elszakadok az a jótól, az egyetlen jótól az ember elszakad, egyszerűen besötétedik. Ahogy Lucifer, mint angyal fejedelem lázad Isten ellen, Isten trónja fölé akarja magát emelni, és belebukik, mert elszakad az Istentől. Tessenek elképzelni ezt a képet. Itt van a mi naprendszerünk, ami bolygónk forog a nap körül. Ha kikapcsolnánk a tömegvonzást, ami Földünk egyenes vonalba röpülne, ki tudja meddig a világ mindenségbe, amíg neki nem ütközne, vagy be nem fogna egy másik égitest, mi lenne a Földdel? Pár nap alatt itt a teljes halál következne be. Pár nap alatt a totális sötétség, az abszolút 0 fok körüli hőmérséklet, egyszerűen a halál. Ez lenne a halál bolygó. És tessék elvinni, pontosan ez történik. Amikor az ember eltaszítja magától Istent, a maga hitetlenségébe, amikor megtagadja Isten szeretetének a tömegvonzását, amikor elszakad az életem az Istentől, az egyszerűen besötétegedik. Törvény. Ez törvény, testvérek. Semmit nem kell azért csinálni valakinek, hogy elkárhozzon. Elég az, Ha nincsen az Istennel élő kapcsolata, az az ember élő halott. Tehát a bűn lényege, amit aztán, mivel az ember nem egy bolygó, hanem maga személyesen döntött az Isten ellen, megvonta Istentől a hitét. Mert a sátán, a bukott angyal elhitette az emberrel, hogy Isten rossz indulatú, lehetnél olyan, mint az Isten, de hogy haltok meg, hanem olyanok lesztek, mint az Isten. És ez az ámítás, ez a csalás eljutatta az embert oda, hogy megvonta Istentől a bizalmát. És ez a szakadás. Mit akart az ember? Autonóm lény lenni, független, öntörvényű. Az autonóm azt jelenti, hogy öntörvényű. Igenis, az ember öntörvényű is, ez maga a bűn. A független állapot, maga a bűn. Az Istentől való elszakadt állapotom, maga a bűn. Ez aztán megterni majd azt az erkölcsi bűnt is, amit a világ aztán hol bűnnek mond, hol nem. A bűn az teológiai probléma. Elsőrendben nem erkölcsi probléma, hanem az Isten tagadás, az Isten megtagadása, az a bűn. Az, hogy én nekem az Isten sem mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez volt az alapprobléma. Azt mondta Isten, ne egy arról fáról, milyen fájról? A jó és rossz tudásának a fájáról. Mert Istentől csak a jót tanulta meg az ember. Tehát egyszerűen az ember megtudta, mi a rossz, és döntött a rossz mellett. De ez maga az ítélet. Mert ahogy említettem ebben a bolygó példában, ha a mi bolygónk elszakad a naptól, az élet forrásától szakad el. Ha az ember elszakad az élő Istentől, elszakadt az élet forrásától, ez maga a halál. És ezt mondhatnánk, ez egy törvény. Igen ám, de itt többről van szó. Mivel Isten is személyes, én is személy vagyok, ezért többről van szó itt. Nem csak arról van szó, hogy bekövetkezik egy fizikai törvényszerűség, kilépek a tizedik emeletről, biztos, hogy halálra zuzom magamat. Ez egy törvényszerűség. De itt többről van szó. Itt tudatosságról van szó. Tudatos megtagadásról van szó. Tudok én Isten nélkül élni, majd én meghatározom, mi nekem a jó, és mi a rossz. És mit mond erre Ézsaiás könyve? Az 5. fejezetben azt mondja, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. Akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az éres, édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosoknak. És így tovább. Tehát a lényeg az, hogy az ember akarja meghatározni, hogy nekem mi a jó és mi a rossz. És tessék megfigyelni, hogy a világ mindig ilyen volt, de most egy különösen nehéz korszakba jutott az emberiség. Egyrészt a média miatt, a kommunikáció sebessége, lehetőségei olyan kaput tártak a bűn és a lázadás előtt, ami a történelem során még soha nem volt. Vannak emberek, akik teljesen tudatosan teszik tönkre az emberiséget. Sajnos a legmagasabb értelmiségi körökbe kell őket keresni, akiket Luther így szokta mondani, akiket meglovagolt a sátán. Tehát akik odaadták magukat a gonosz szolgálatára, akik tudatosan istenellenesek voltak. Hát gondoljunk egy Marxra. Engem annyira megdöbbentett, amikor olvastam a kijelentését, hogy ezt mindig elmondom, mert értsük meg, kik akarnak minket vezetni, meg kik vezettek bennünket. Azt mondta Marx, az életem célja, hogy bosszút álljak a magasságosan. Hát rettenetes, nem? Egészen ördögi program. Vagy gondoljunk Freudra, aki tulajdonképpen a pszichológia, a modern pszichológia feltalálója, aki azért találta ki az egészet, hogy a keresztény hitet és vallást lerombolja. Vagy gondoljunk az úgynevezett művészekre, Elvis Presley, aki egy hívő baptista családból származik, és a rock király, ugye, mit mondott? Művészetem célja, hogy leromboljam a keresztény erkölcsiséget. Na és megyünk utánunk, mint a birkák a vágóhoz. Aztán sorolhatnám a történelem nagyjait, például Aldous Huxley, aki megalkotta az értelmetlenség filozófiáját. Azt állítván, hogy az ember életnek nincs értelme. Aztán egy gyönge pillanatában elmagyarázta. Azt mondja, jó okom volt, hogy ne találjak az életnek értelmet, mert ez számomra a szexuális és a politikai felszabadulás eszköze volt. Magyarul mit akart ez az okos ember, ez az angol filozófus író? Azt akarta, hogy azt teszek, amit akarok. A bűnre vágyakozott a szíve, ezért alkotott magának egy olyan filozófiát, amivel aztán csalja a többi embert is, az ördög, abba a csapdába, ami végül is tönkre teszi az életünket. Mert az ember nagyon könnyen meg lehet téveszteni a kívánság vonalán. Azt mondja Jakab apostol, senki nem mondja, hogy az Isten kísérti. Mert őt nem lehet kísérteni gonosszal, és ő sem kísért senkit gonosszal. Mindenkit vonz és édezget a saját kívánsága. A kívánság megfogampán bűnszül, a bűn kiteljesedvén halált nemz. Aki lelki gondozói munkát végez manapság, döbbentően tapasztalja, hogy a fiatalok, de nem is csak a fiatalok, idősek is, hogy válnak a média bűvöletének az áldozataivá. Mert igenis, Isten a bűnt bűnnek ítéli, mert ő igazságos. Sokan háborognak is azon, főképp keresztények háborognak azon, hogy Isten miért nem sújtja villámaival agyon azokat az embereket, akik kiváltképpen gonoszok. És meg is kérdezik, hol van az igazságos Isten. Mind ahogy a zsidók is megkérdezték annak idején, hol van az igazságos Isten. Testvérek, az Isten igazságos. Azt mondja róla a Biblia, hogy bűngyűlölő. Hát most rettenetes volna egy olyan Isten, gondoljatok bele, aki unottan nézné, hogy az egy, hogy Kain nagyon üti Ábelt. Aki unottan nézné, hogy gyermekeket tesznek tönkre. Akit nem ingerelne haragra, amikor politikai hatalmak tömegmészárlásokat folytatnak. Hát rettenetes volna, ha ilyen volna az Isten. Ha közönös volna a bűnnel, az elnyomással, a kizsákmányolással, a rettenetes, erkölcstelen bűnökkel szemben, ha ő közönös volna, az rettenetes volna. Akkor nem mondhatnánk, hogy ő jó. De ő jó és szent. Ez egy bűngyűlölő Isten. Sőt, ítélő Isten. Sőt, egészen élesen így mondja az ige, hogy bosszúálló Isten. Na most itt ezt a bosszúállást egy kicsit meg kell magyarázni, mert ez forenzikus értelemben, bírói értelemben kell érteni. Ez azt jelenti, ahogy az állam nem hagyja a vérbosszút, tehát ha megölnek valakit, akkor az államhatalom bírósága ítélkezik áll bosszút a gyilkosson. Tehát Isten ilyen bírói értelemben hajtja végre az ítéletet rajtunk, rajtam, meg rajtad. Mert ő igazságos. Na hát ettől félnek az emberek. Ezért szeretnék Istent letagadni. Nemrég olvastam az egyik nagy fizikusnak a könyvében, azt írja, hogy azon vívódik, hogy hát bizony a tudomány nagyon csak oda szorítja őket, a nagy tudósokat, hogy hát úgy néz ki, hogy mégiscsak van Isten, és ő így kiállt fel az egyik soránban, hogy bárcsak ne volna Isten. Most tessék ebbe belegondolni, bolond az ember? Hát csak fél. Hát egyszerűen fél. Van egy Isten, aki számon kéri az életemet. Az én életemet. Meg a te életedet. Számon kéri. Ez az igazságos Isten, aki igenis, hogy igazságot fog tenni. De megmondta, hogy nem itt van az igazság tétel ideje, bár sokszor itt is látjuk már, hogy Isten, én így szoktam mondani, hogy nem tűri el a bűn eszkalációját. Tehát mikor az embernek elmegy az esze, és a bűn olyan hullámokat kezd csapni, hogy népeket sodor magával, akkor Isten megállt parancsol. Akkor megállt parancsol, és legtöbbször az ítélete az, hogy kiszolgáltad bennünket. Ahogy a Róma 1-ben mondja Pál apostol, hogy Isten az ő haragját nyilvánítja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok, akik nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák emlékezetükben, mert most visszatérek egy kicsit oda, ugye, hogy mi a bűn. hogy én negligálom, figyelmen kívül hagyom Istent, nem fogadom el Istenként. Így mondja Pál, hogy nem tisztelték Istenként, holott tudták, hogy van, ezért Isten kiszolgáltatta őket. Tehát minek szolgáltat ki? Testvérek, a bűneinknek, engem a magam bűnének, tönkreteszem én magam. Tönkreteszem saját magam, nem kell én nekem villámokkal engem agyonvágni, csak ha kegyelmes Isten leveszi rólam a kezét, akkor így mondhatjuk, vagy így szokták mondani, hogy nekem annyi. A saját gonoszságom tönkre fog tenni. Emlegettem ezeket a nagy embereket, ugye, akik tudatos istenellenességben próbálják mint egy felszabadítani az emberiséget, a szabadság jelszava alatt. Hát akár már a felvilágosodás korában, ugye aztán a francia forradalom idején kitűztük a zászlóra a szabadságot, mint jelszót, és a szabadság alatt azt értette az akkori ember is, meg a mai ember is azt érti, hogy azt teszek, amit akarok. Na most ez nagyon csávító, ez nagyon csávító dolog, és tulajdonképpen ezt hihetetlen tetszetős módon tudják eladni azok a ünnepelt művészek, akik akár a televízióban vagy más fórumokon előadják a szabadság előnyeit, hogy te azt teszed, amit akarsz, de nem veszik észre, hogy pontosan ez a szabadság tesz tönkre bennünket. Camus, ez a francia filozófus író, akit nem lehet azzal vádolni, hogy egy kegyes istenfélő ember, sőt, sokszor az Isten tagadás határán táncol, de azt mondja, hogy az európai ember kivívta a szabadságát még az Istennel szembe is, de ebbe belehal Európa. Írja már a 30-as években. Azért ez világos látás, ha Isten ellen is kívülmom a szabadság alatt, abba belehalunk, mert a bűn halálos. És a bűn, ez az a szabadság. Azt csinálok, amit akarok. Nekem az Isten sem mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Ebbe agonizál ez a világ. És ez mind addig tart, amíg az ember meg nem tér. Amíg Isten ítéletét a bűn kérdésében el nem fogadja. Jézus világosan mondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Így is mondhatnám, lefordíthatnám, a Krisztus tagadása bűn, az Isten tagadása bűn, hogy kitagadod, mint uradat és Istenedet, és nem vagy hajlandó alárendelni magadat. Ez a bűn, a többi jön magától. Mert ha én mondom meg, hogy nekem most éppen mi a jó, a pillanatnyi élvezetek. Az ország egyik legnagyobb tekintélyű lelkészétől hallottam, hogy az ifjúsági órán azt mondta egy fiú neki, hogy tiszteletes úr, tessék végre megérteni, minket nem érdekel semmi, csak az, hogy most jól érezzem magamat. Ahogy hallottuk, a Carpe Diem. De hogy jut ide az ember? Nagyon egyszerű. Nem hisz az örök életben. Nem hisz az örök életben. És azt hiszi, ez a 60-70-80 esztendő van, kinek mennyi adatik, no, ezt ki kell használni. Igen, ám csak akik kihasználják, azok sokszor idejekorán bele is halnak. Ki az alkoholizmusába, mázsugorba, ki az észbe, ki valami egyéb nemi betegségbe, ki a kábítószerbe, ki abban a rettenetes idegállapotban, ami az egyik, majd a másik, majd a harmadik házasságának megromlása után tönkreteszi. Vagy ahogy Adi mondta, eljátszott öregség. Tehát még ebben a világban is el tudjuk játszani. Tessék el inni, hogy félelmetesek tudunk lenni. Adi, említettem, Júdás és Jézus a vers címe. Dühött lázongó szívverésem, Golgotai bazaltra vésem, Krisztus poétám, szent alak, eladtalak. Enyém volt minden álmodásod, én voltam a lelked, a másod, megkoszorúztam a fejedet, szerettelek, és eladtalak én fejedelmem, mert az élet az én szerelmem. Mert én is álmodok nagyot, költő vagyok. Nem hallgatom zsoltáros ajkad, nem kell szép égi birodalmad. Sejmet, pénzt akar egy leány, vár-vár reám, galád vagyok. galád az élet. Bűve miért nincs az igének? Vágyjal kinnal miért gyötör pénzes gyönyör? Írott kövem dobom a mélybe, megreng a föld ezer évre, késői bűnös búrszemek megértenek. Döbbenetes, ugye ez a vers? Hát mondjuk a költőink ebben nagyok. Ki tudják írni azt, ami a hétköznapi ember szívébe csak ilyen zűrzavaros sejtelmek formájában van jelen, de ott van. Ez ott van mindegyikünk szívébe. Eladjuk a mi úrunkat. Nem kell zsoltáros ajkad, nem, miért nincs bűve az igének, azért, mert sejmet akar egy leány. A vágyak. Ahogy a bűn megszületik, és minden mögött ott van az én istentelen állapotom, mert ez egy állapot. Ahogy mondtam, elszakadt az ember az Istentől. Istentelen, ahogy a magyar nyelv mondja, Isten nélküli állapot. Istentelen állapot. És akkor nem kell szép égi birodalmat, mondja Adi. Nem kell. És ezért nem hisz a mai ember, mert nem hiszi el, hogy van örök élet. Egyik lelkész testvéremmel beszélgettem, és ő azt mondta, hogy a buddhizmusnak azért van sikere, mert semmi követelmény, nincs személyes Isten. Mi csapolhatunk meg energiákat, mi juthatunk erőkhöz. Én istenkedhetek, mert erről van szó végső soron. Hogy a bűn nem más, mint én akarok Isten lenni. Én tudom, mi a jó, mi a rossz. Én határozom meg az életemet, én veszem a kezembe a sorsomat, aztán nyögünk bele. De nem csak itt, mert ez semmi, hogy végig nyögvécseljük, vagy valaki akár, mint a Lázár és a gazdag történetének gazdagja, végig bíborba és patyolatba, jobbnál jobb szórakozásba éli le az életét, de hova jut? De hova jut? Mert a pokol az valóban nem a középkori művészek, vagy kevésbé művészek mindenféle rettenetes elképzelése, üsbe főzés, meg nyárson sütögestés, hanem az Isten nélküli örök állapot, amin soha többet nem lehet változtatni. Igazán a pokolnak van még egy problémája, hogy ott nincs jelen az Isten, de a sátán, az embergyilkos, a gonosz jelen van. Hát most ilyen világban akar valaki élni? Csak azért, mert nem hisz a teremtőjének. És tessék elmenni, ma reneszánsza van a pogányságnak. Épp azért a reneszánsza, mert senki nem akar felelősen odaállni az Isten elé, hogy Atyám, vétkeztem az ég ellen és Te ellened. És bűnös vagyok, és ha Te igazságos vagy, akkor igenis, amit a gazda mondott, akkor elvesztem. Hát pedig, ha férfi vagyok, akkor oda kell állni az Isten elé. Mert az ige kiforgat engem minden önigazságomból. Kiforgat, leleplez, rám bizonyítja. A Szentlélek által az ige. Azt mondta az Úr Jézus, hogy a pártfogó eljön és meggyőzi a világot bűntekintetében. És akkor nem ezek a sötétségben élő pszichológusok fogják meghatározni, hogy mi a bűn. Nem a tévejgő teológusok fogják megmondani, mint egyszer egy svájci teológusnő azt mondta, má pedig nincs bűn, az csak Pál apostol találta ki. Hát nem tudom, hol él, hogy nincs bűn. Hát nekem sehol se kell menni, csak megfigyelni az indulataimat, a gondolataimat, aztán mindjárt tudom, hogy van bűn. És testvérek, Isten igazságos, számot fogunk adni. Az Úr Jézus azt mondta, minden szavunkról számot fogok adni. Na hát ilyenkor aztán nagyon tudok szégyenkezni, ugye, hogy nem tudom fékezni, én se sokszor a nyelvemet. De hát ha Isten nem volna igazságos, nem is volna Isten. Ezt is tudomásul kell venni. Aztán majd holnap látni fogjuk, hogy hála legyen az Úrnak, ez az Isten mégsem mindig igazságos. Illetve mindig igazságos, de az igazságos büntetését nem mindig rajtunk hajtja végre. Keresztelő János, amikor hirdeti ott a júdeai pusztába az igét, ott a Jordán partján, akkor azt mondja a legvallásosabbaknak, mérges kígyóknak fajzatai, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Tessék elkezdeni egyszer, ott tudok a teológián, a reggeli áhítaton, egyik professzor tartja az áhítatot. Erről az igéről. Azt mondja, ja meg aztán ugye mondja keresztül, hogy jön a Krisztus, akinek szórólapát lesz a kezébe, és megtisztítja a csőrét, gabonáját, betakarítja a folyvát, pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És a professzor előadást tartott, hogy na hát ez a profécia, ez aztán nem teljesedett be. Hát én azt hittem, leesek a székről. Hát mondom, akkor a professzor nem ismeri a Bibliát. Meg az egy, meg a történelmet. Nem viccelek. És tudjátok, hol találkoztam ezzel a magyarázattal? Egy nagy német teológusnak a szövegébe. Tehát mondom, ezeknek elment az esze. Hát ha valami beteljesedett, mert azt mondta, a fák gyökerére vettetett a fejsze. Hát testvérek, 70-ben lerombolták Jeruzsálemet, lerombolták a templomot, elűzték egész Izraelt, kivágatott a fa. Hát hogy mondhat egy teológus ilyen szamárságos? De ez nem szamárság, ez tudatos hazugság. Mintha nem volna itt élő Isten. Most már sokszor elmondtam, de hadd mondjam el, hogy azt mondja egy a kis cserkészeknek a teológus hallgató, ne izgassátok magatokat, mindenki üdvözül. Erre megkérdezi a 12 éves kisfiú a nagy teológust, még Hitler is. Na, akkor egy pillanatra megkökkent a teológus, kivágta magát. Azt mondta, szerinte ő is megszenvedett érte. Hogyan? És mit gondoltok, mit mondott a 12 éves gyerek a teológus úrnak? Akkor miért halt meg Jézus a kereszten? Akkor most ki a teológus? Hát de testvérek, hát hogy akarjuk magunkat ilyen ócska dolgokkal megvigasztalni? Hát akkor tényleg nem igazságos az Isten, ha mindenki üdvözül. Tulajdonképpen mindenki üdvözülhet? Ne. Mindenki üdvözülhet? Ne. De nem úgy, hogy megszenvedem majd a bűneimet. Akár itt, akár a tisztító tűzben, nem úgy. Mert akkor a Golgotai keresztnek nem kellett volna felállítatnia. De az Isten igazságos. És tudjátok, mit mondott a tanítványainak? A mi Urunk, ha a ti igazságotok messze felülne múlja az írástudók és a farizeusok igazságát, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Ők milyen igazságba bíztak? Hogy én jó ember vagyok, én jó vallásos, én betartottam a törvényt, és most ezzel szeretném befejezni, testvérek, a törvény, mert az Isten adta a törvényt. És figyeljetek meg ezt a világot. Az elektron spin pördület olyan pontos, ha jól emlékszem, 9/10 pontossággal lehet csak leírni. A világot, ezt a fizikai, kémiai, biológiai világot olyan szigorú, áthághatatlan törvények uralják, hogy mindenki álmodozik. Olyan rend, mert az Isten a rend istene. Isten a törvény istene. És tudjátok, kik nem tartották csak be a törvényt? A legkisebb részecske is engedelmeskedik az Istennek. A kis állatok, madarak, mindegyik tudja a maga dolgát, ahogy az ige mondja, a gerle is tudja, a gólya is mikor kell megnőni, csak az én népem nem tudja, csak az ember nem tudja, hogy mi a törvény, hogy kellene élnie, pedig az Isten adott nekünk törvényt. És a bűn, így mondja Pál apostol, törvényszegés. És akkor azt mondja, a jó lesz a halálomra, mert itt mondja a római levélben, hogy a törvény jó és lelki. Én meg testi vagyok. És a jó lett a halálomról, távol legyen. Mert a törvény a bűn felismerésére adatott. Annyira világos, értitek? A törvény nem arra adatott, hogy a farizeus majd szépen betartja. Én a farizeus szépen betartom, mert Isten engem, higgyétek el, most hadd mondjam el. Isten egy párszor úgy nyakon vágott, nem veszed észre, hogy farizeus vagy. Nem hagyja. Hála legyen neki, nem hagyja, hanem ő valóságos, tiszta és szent életet akar. Nem, hogy eljátsszuk, hogy mi betartjuk a törvényt. Na most ezek a nagy urak, akik úgy képzelték, hogy ők betartják a törvényt, akár a teológiai akkori professzor urak, az írástudók, meg a főpapok, ott állnak, egy bűnösnőt odacipelnek Jézus elé, aztán mikor Jézus azt mondja nekik, aki közületek nem bűnös, ezt mindenson fordált. Akkor hol az ő igazságuk? És az utolsó napra nem gondolnak, hogy ha Jézus előtt, ott a földi Jézus előtt nem tudtak megállni, akkor azelőtt a Jézus előtt, akinek a lábai elé úgy esett a szeretett apostol, mint egy halott, akkor hogy fogunk megállni? A Krisztus ítélőszék előtt hogy fogunk mi megállni? Természetesen sehogy. Csak úgy, majd holnap erről lesz szó, ha valóban az ő igazsága az én igazságommal lesz. Mert ő szerezte meg. Ez a megigazulás, hogy én Isten előtt nem vagyok igaz. Tehát a bíróság előtt, az isteni ítélőszék előtt nem lesz igazságom. Ítélete alatt állok. Ha csak Isten nem adja nekem az igazságát. Ha csak nem részesít belőle. Nem tudok megállni, mert Pál apostol teljesen világosan leírja itt a Róma 7-ben, látok egy törvényt a tagjaimba, ami rabul át engem a bűnnek. Nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt teszem, amit nem akarok a gonosz. Törvény. Nem tudom kikerülni. Nem tudom kikerülni. Csikorgathatom a fogamat, megpróbálhatom, mint a szerzetesek is, csúsztak, másztak, térden, csináltak mindent, és akkor Luther mit mondott, mikor félholtra korbácsolta magát, halálra éheztette magát, csak a pokol borzalma rémítette, ahogy leírja az énekébe is, mert rájött valamire. Hát mi nem nagyon próbáltuk meg olyan erővel, olyan elszánással, mint Luther, de azért gondolom, mert én is megpróbáltam fiatal koromban erkölcsös életet élni, tisztán gondolkodni, majd én betartom a törvényt. De nekünk nem megy. A természetünknek nem megy. Mert amit mondtam az elején, a paradicsomi méreg ott hat a tagjaimba. Mi nem csak genetikai örökséget kaptunk, hanem szellemi örökséget. Szellemi örökséget, testvérek. A szónak legteljesebb értelmében egy olyan örökséget, így kell mondani, az ember démonizálódott. Az ember nem a teremtőjére hasonlít. Augustinus Pelagius Vita. Azt mondja Augustinus, az Isten képűség teljesen tönkrement, összetört rajtam, rajtunk. Pelagius próbált ügyeskedni, ez a római szerzetes, hogy hát csak félig, meg maradt valami, hát ez olyan félkegyelmű dolog, tehát nem maradt semmi, teljes kegyelemre szorulok. Semmi nem maradt. Vagy teljes kegyelem, vagy teljes elveszés. Ez minden ember sorsa. Az enyém elsősorban, meg a tiéd. Nincs kibúvó, mert Isten igazságos. Aranyosak a gyerekek, ők mindig azért megtalálják a lényeget a maguk módján. Azt mondja egyszer az egyik kislány, Pista bácsi, azért nincs igazság. Mondom, miért nincs? Azt mondja, hogy most én Ádám és Éva bűne miatt veszek el. Mondtam, ne aggódj kislányom, csak a magad bűne miatt fogsz elveszni. Én meg az enyémért. Igen, nem Ádám Éva bűne miatt veszek el, hanem mindenki a maga bűne miatt. Nem kell meghalni a fiaknak az apák bűne miatt, mondja az ige, az apáknak a fiak bűne miatt, hanem mindenki a maga bűne miatt. Isten igazságos. De tudjátok, mi nem vagyunk igazságosak. Ha nem ismerjük el, hogy mibe vagyok, mert, és itt megint, hogy ki hogy kezeli a bűnt. Tehát a világ is harcol a bűn ellen. A pszichológia is megpróbálja a bűnt, bűnkérdést valamilyen formába, tehát a világ vagy úgy csinál, hogy azt mondja, hogy a bűn nem bűn, hanem jog. Tessék megfigyelni. Azt mondják az abortuszra, az nem gyilkosság, hanem jog. Azt teszel a testeddel, amit akarsz. A paráznoság nem bűn, mert azt teszel a testeddel, amit akarsz. Aztán sorolhatjuk. Na de ezzel megoldjuk a lelkiismereti problémáinkat? Akkor miért van az a sok idegbeteg ember, testvérek, a világon, Magyarországon szedték, most nem tudom, mert ez még ezelőtt talán 15-20 éves statisztikai adat, amit én hallottam, hogy a világon, Magyarországon szedik a nők a legtöbb idegnyugtatót. Miért? Nem azért talán véletlenül, mert itt volt a legtöbb abortusz? Vagy nem azért, mert mi magyar férfiak, hogy így mondjam, nem vagyunk igazán olyan férjek, amilyeknek lenni kéne. Csak ezek, vagy miért vagyunk az alkohol területén, mindig dobogós helyen vagyunk. Miért? Hát miért kell inni, ha egyébként majd ez a világ boldoggá tesz, meg a bűnök boldoggá tesz, akkor miért kell inni hozzá? Kérdeztem kis fiatalokat, akik a diszkóba járnak. Gyerekek, ha ti attól boldogok vagytok, attól az ugrabugrálástól, attól a zenétől, meg a szabad szerelemtől, akkor miért kell a kábítószer? Az egyik kislány megmondta, mert annélkül nem lehet kibírni. Na de hát akkor miért csináljuk? És Isten adja a megoldást. Annak ellenére, hogy igazságos. Tehát nem söpri, ahogy hallottuk, nem söpri a szőnyeg alá. Ő nem akarja átnevezni a bűnt, letagadni, hanem ő egyszerűen azt mondja, gyerekem, nézd meg, mi van az életedben, majd én elmondom neki, és akkor hallgatom az ige hirdetést, és eltalálom. Na hát ez vagyok én. Vagy olvasom az igét, hát ez is ott van bennem. Hát ebben is ilyen vagyok. És akkor sorba látom. És akkor Pál apostol mit mond, akit nyugodtan mondhatunk a biblikus értelemben szent Pál apostolnak? Azt mondja, ó, én nyomorult ember, látok egy törvényt, nem azt teszem, amit akarok. És végül azt mondja, lemondunk a szégyen takargatására. Tehát a bűnkérdést így lehet elrendezni, megvallani, bocsánatot kérni, és megkapod rá a kegyelmet. De igazán megkapod rá a kegyelmet. Más megoldás nincs. A pszichológia megoldja a bűnkérdést. Gondoljatok József Attilára, mert ő leírta a versében. Azt írja, hogy nem tudtam, hogy ilyen sötét bűnök barlangja a szívem. Aztán megtudta, és a kerekek között végezte. Nem volt feloldozás, nem volt megoldás. Rájött, rászakították a bűnt. Mert a freudi gyóntatás, ők így mondták, hogy analízis, rádöbbentette, hogy milyen ember, de nem tudták feloldozni. Nem tudták a szívét megbékíteni. És mit mondott a másik versébe? Tudom, hogy nincs bocsánat, és nagyon félek a büntetéstől. Nem szörnyű így szenvedni? Nem szörnyű így szenvedni, de miért kell így szenvedni? Azért, mert nem hiszük el azt az Isten drága igét, hogy ő már a paradicsomban megígérte, hogy megoldja a bűnkérdést. A tiédet meg az enyémet. Nem úgy általában, mert az, arról ne beszéljünk általában, hanem arról beszéljük, hogy mi lesz az én bűnömmel, hogy fogok én ott megállni az ítélőszék előtt. Én sokszor elképzeltem azt, hogy igenis ott fogok állni az Úr Jézus előtt. És mit tudok mondani? Semmit. Kivéve azt az egyet, Úr Jézus, én csak a te véredben reménykedek. Ezt az egyet tudom mondani. És ez az az igazság, ami a farizeusi igazságnál messze följebb van. Ez az az igazság, és ebbe reménykedjünk. Majd erről holnap hallunk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, te látod, hogy valóban az emberiség amióta csak létezik, nem tud mit kezdeni a bűnkérdéssel, mert lehetetlen megoldani, mert rettenetes dolog. Az az elszakadt állapot, a nélküled való élet. Olyanok vagyunk, Uram, mint akik kiestünk a fészekből, atya nélkül maradtunk, védelem nélkül maradtunk, egymás bűnének, saját bűnünknek kiszolgáltatva. És valóban úgy van, ahogy József Attila mondta, nagyon félünk a büntetéstől. De köszönjük neked, Uram, hogy te nem azért lepletezed le a bűnünket, hogy egy igazságos ítélettel örök kárhozatba taszíts, hanem azért leplezed le a szívemet, szívünket, hogy meglátva az igazságot, le tudjunk előtted borulni. És olyan csodálatos az a kép, Úr Jézus, amit elénk adtál a te atyai szívedről, aki átöleli a hazatérő tékozlót. Mennyi szenny, mennyi tisztátalanság, mennyi gonoszság, milyen rongyos ruha és milyen disznószag, és az atya átölel. Uram, csodálatos Isten vagy, könyörülj rajtunk, hogy lássunk téged a csodálatost, és lássunk téged úgy, mint drága mennyei édesatyánkat, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.